Én időjárás előrejelzőként dolgozom itt az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, és alapvetően általános előrejelzéseket készítek, illetve időnként szerepelek az OMSZ-os kis videókba, ugye az időjárás jelentésekbe, valamint interjúkat is szoktam adni, meg a rádióban is lehet hallani a hangomat időnként.
Ő Molnár Anna, a mai vendégem. Ha emlékeztek, néhány hónappal ezelőtt volt egy rövid interjú egy másik meteorológussal, Allaga Tamással. Ő már akkor megpedzette, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az időjósok, hiszen egész bonyolult modellek által kiköpött adatokat kell közérthető formába hozni, hogy tájékoztatni tudják a lakosságot. Mert hogy nem elég tudnunk, hogy hány fok lesz holnap, az egészet kontextusba is kellene tudnunk helyezni. Úgyhogy egyáltalán nincs könnyű dolguk. Nap mint nap halljuk, hogy milyen front hatása alakítja épp hazánk időjárását, hogyan alakul a felhőzet, vagy épp mikor éri el a Kárpát-medencét egy, mit tudom én, jelenség. De mit értünk valójában mindebből? Hát ez segített tesztelni Anna. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 225. adása. Külön is köszöntöm azokat, akik a patreon.com/szertár oldalon hozzájárulnak az adás működési költségeihez egy jelképes előfizetéssel. patreon.com/szertár. Köszönöm. Ezer éve nem volt kvíz. Részben ezt pótolom a mai adással, részben pedig arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom aktívan készségszinten használni a mindennaposnak tűnő meteorológiai fogalmakat. Megkaptam már korábbi kvízeknél, hogy biztos puskázok, vagy előre felkészültem. Hát az a helyzet, hogy ahol válasz lehetőségek vannak, ott sokkal könnyebb logikázni, mint amikor kifejtős válaszokat kell adni. Ezt szerintem fogjátok is most hallani. Na, kezdjük.
Szerintem a legtöbb szót érteni fogod.
Jó, akkor vágjunk bele. Hány kérdés lesz?
13 plusz 1.
Jó. Hölgyeim és uraim, első kérdés.
Mivel foglalkozhat egy meteorológus? Neked mi jut eszedbe erről?
Ja, tehát nem ABC válasz lehetőség van, hanem...
Nem, általában nem.
A kifejtősök rosszabbak. Szóval időjárás előrejelzés, kapásból ez ugrik be.
Igen.
Klímával kapcsolatos éghajlati modellek építése, előrejelzések, vagy ezen belül így alkategóriák, hogy mik vannak, hogy...
Hát, amit tudsz.
Egészségügyi meteorológia,
ja, vagy humán meteorológia, igen.
Humán meteorológia, ha fáj a derekad, akkor most...
Hidegfrontra
kezd fájni?
Nem tudom így.
Hát nyilván mezőgazdaság, repülés ügynél nagyon fontos. Meg biztos az éghajlati részt is sokkal tovább lehet bontani.
Igen, igazából...
Paleoklimatológia, figyeljen.
Igen, végül is olyan is van, ezek általában kutatók, de igen, ugye egyrészt el lehet menni kutatónak, másrészt pedig valóban van ugye a repülés meteorológia, például a Honvédségen is, illetve itt az OMSZ-nál is van repülés meteorológia, és ezen kívül amúgy számos olyan dolog van, mint műhold meteorológia, meg levegőtisztaságvédelem, légszennyezettség, vannak, akik csak radarokkal foglalkoznak, mérésekkel, műszerekkel, illetve az adatoknak a feldolgozásával, hogy valóban jól mértek-e a műszerek, illetve ugye ezeknek a kiválogatásával, és igen, ugye vannak a modellezők, ahogy mondtad is, ugye vannak, akik az éghajlattal kapcsolatban, tehát éghajlati modellekkel foglalkoznak, illetve vannak, akik az időjárás előrejelző modellekkel, itt az OMSZ-on belül is egyébként vannak, futtatunk modellt.
Igényen ez más megközelítés, vagy más gondolkodásmódot, hogy ilyen nagyon hosszú távú modelleket készítek, vagy csak nagyon rövid távút? Tehát több más a matematikája, meg minden, vagy...
Más, igen. Tehát alapvetően más dolgokat kell figyelembe venni, már a kiindulási állapotnál is, ugye egy éghajlati modellnél olyan dolgokat is figyelembe kell venni, mint hogy gazdaság, meg politika, hogy az vajon hogyan fog változni. Ezért azokat egyébként nem is előrejelzéseknek nevezzük, hanem inkább szenárióknak, vagy projekcióknak.
A politikát, hogy sikerül-e megállapodni klímacélokban?
Igen. Tehát ott ilyen, ugye sokszor lehet azt hallani, hogy vannak optimistább forgatókönyvek, pesszimistább forgatókönyvek, az ez alapján van, hogy vajon tényleg a politika, a gazdaság hogyan fog alakulni a jövőben.
Na, erre látod, nem gondoltam volna, hogy még ezeket a tényezőket is be kell építeni.
Igen, ugye az időjárás előrejelző modellekben ezeket nem kell, szerencsére.
Jövő héten választások lesznek, úgyhogy ettől függ, hogy... hogy nem tudom, csapadékosabb lesz az idő.
És akkor még ugye kifejteném, hogy vagy vannak akik, mint én is, ugye időjárás előrejelzéssel foglalkozom, egyébként a legtöbb kérdés ez emiatt ilyen irányú lesz elsősorban, és nálunk vannak, akik az általános előrejelzést készítenek. Ez igazából annyi, hogy a nép számára, tehát a mindennapi használatra készítjük az előrejelzéseket, vannak a repülés meteorológusok, ahogy már említettük, illetve vannak a veszélyjelzők is, ide tartozik például a tavi viharjelzés is, tehát az egy külön alága igazából. És akkor ezen kívül pedig van egy interaktív médiás csapat, ugye én is tagja vagyok ennek, és nem tudom, hogy van-e kérdésed, de akkor átugranék én a következő kérdésre.
Csak egy rövid megjegyzés, hogy kettő, az egyik az, hogy nem gondoltam volna, hogy a tavi előrejelzés, vagy
tavi viharjelzés.
Tavi viharjelzés, ez ennyire elkülönül. Ennek mi az oka? Annyira más ott a tó környékén, vagy egyszerűen csak máshogy kell megfogalmazni lefordítani az adatokat a köznyelvére, hogy értse mindenki, hogy mars ki a vízből, mert jön a vihar.
Tehát ugye a tavaknál ugye kiadhatunk első vagy másodfokú viharjelzést, tehát ezt az ottani meteorológus kollégák kezelik. Egyébként a Balatonon, a Velencei tavon és a Tisza tavon van külön tavi viharjelzés, és ugye ez a nyári fél évben történik, és akkor emellett még külön van veszélyjelzés, az meg az országos veszélyjelzés.
Mennyire kell ehhez helyben lenni, különösen most így a 21. században, tehát van egy balatoni tím, aki ott ül Siófokon, vagy Keszthelyen, vagy nem tudom, kettő között.
Jelenleg valahol. Siófokon ülnek, aztán majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog változni, de jelenleg Siófokról látják el a szolgálatot a kollégák.
Ennek van értelme?
Van egyébként, tehát ugye egyrészt nagyon sok rendezvény van a Balaton partján, meg hát a tavak környékén, és emiatt nagyon sok esetben felkérnek minket, hogy mi szolgáltassuk az időjárást, tehát ez nagyon fontos ebből a szempontból, hogy tényleg nehogy probléma legyen, vagy ember áldozat legyen.
Na de ahhoz úgyis műholdképeket néztek meg, nagyobb régiókról adatokat, nem? Tehát, hogy miért kell ahhoz Siófok? Ja, vagy hogy rendezvények biztosítása, látják, hogy OMS, és akkor titeket hívnak véletlenül a mentők helyett, vagy...
Nem igazából egy ember, tehát jelenleg úgy néz ki, hogy egy veszélyjelző ül bent nálunk, és egy ember nem tudná kiszolgálni az egész Magyarországot, meg külön a tavi viharjelzést. Tehát az nagyon-nagyon sok lenne. Aha. Ugye ott mások a kritériumok, a tavi viharjelzésnél számít a szél, sőt igazából leginkább a szél számít, meg az ivatar.
Aha. Jó, a másik megjegyzés, hogy mindenki kövesse az instátokat, meg a egyéb közösségi média felületeiteket, mert eszméletlen jó poénok vannak.
Na, akkor válaszoltál is igazából a következő kérdésre, hogy mi változott, vagy észrevetted, hogy változott valami az OMSZ kommunikációjában az utóbbi években?
Hát körülbelül egy fél évek követlek titeket szerintem, tehát nem nagyon tudom, hogy mi változott, de ha úgy összmegjelenést nézek, az, hogy ki áll, most nem akarok neveket mondani, mert nem tudom, hogy ilyen félisteneknek számítanak-e, de mondjuk Aigner Szilárd vagy Hábóna Márta kiállt régen, és elmondta, hogy milyen időjárás várható, az egy kicsit merevebbnek tűnt, mint ami például most ilyen szóviccekkel tarkított Instagramos előrejelzéseitek vannak meg. Várjál, ami nagyon tetszett, hogy nem tudom, hogy ez csak október 23-án volt-e, vagy ezt rendszeresen csináljátok, de akkor például tökre tetszett, hogy megnéztétek, hogy 1956-ban október 23-án milyen idő volt, és hogy milyen körülmények voltak, ami egy...
Időnként szoktuk.
Akkor nincsen rendszeres csütörtökönként próbált.
Nem, nincsen. Nincsen. Igen, igazából, ahogy mondod, ugye több platformon is megjelentünk, nagyjából 2-3 évvel ezelőtt alakult ki ez az interaktív médiás csapat, vagy csoport, leginkább általános előrejelzőkből és veszélyjelzőkből állunk egyébként, de nem csak időjárással kapcsolatos dolgokat osztunk meg, hanem az OMSZ egyéb osztályairól is kapunk különféle posztokat, amiket megosztunk, és... Hát ami fontos, igen, egyrészt, hogy jelen vagyunk Instagramon is, talán ott vagyunk a legközvetlenebbek, és ott próbáljuk a legviccesebben felfogni a dolgokat, eljutatni az emberekhez. De jelen vagyunk Facebookon is ugyanúgy, ott már egy kicsit kifejtősebbek vagyunk, de igazából az a célunk, hogy az emberekkel megértessük magát az előrejelzést, és a bizonytalanságot, illetve azt, hogy ne feltétlen a különféle hírportálokon megjelenő címekből ítéljenek meg minket, hanem tényleg értsék azt, hogy hogy mi mit is csinálunk itt, és hogy ez az egész ez hogyan áll össze. És akkor ezen kívül meg még készítünk a YouTube-ra időjárás jelentéseket, amik kicsit ott is szintén közvetlenek vagyunk, ez sok embert zavar egyébként, hogy tegezzük a nézőket.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy dolog, hogy bennem mi csapódik le, hogy milyen változás van. Nektek mi csapódik le abból, ami visszajelzéseket kaptok?
Hát elsősorban ez a közvetlen hangvétel nem tetszik az idősebb korosztálynak, amit valamilyen szinten meg tudok érteni, de tényleg manapság már ezeken a platformokon mindenki tegező viszonyban van, és nekünk is az a célunk, hogy minél közvetlenebb módon megértessük az emberekkel az időjárást.
Na jó, de az gondolom, ha elmentek egy tévébe vagy rádióba, vagy ott mennek ki az anyagaitok, ott ugyanaz a formális hangvétel van,
igen,
vagy ahhoz közeli, mint amit megszokott az ember, tehát ez valahol platformokhoz igazodik, nem?
Igen, teljes mértékben.
Mondjuk nem tudom, YouTube-ra megéri időjárás jelentést felrakni, mert hogy elég pillanatszerű, és ott meg fennmarad örökre, nem? Vagy...
Hát naponta készítjük őket mi is. Azért éri meg szerintem, mert sokkal több idő áll rendelkezésünkre, mint a tévében. Ugye a tévében gyakran megkötik a kezüket, hogy mondjuk egy percet beszélhetnek, vagy másfél percet, vagy két percet, és egy egyszerű helyzetnél is nehéz beleférni ebbe az időben, nem hogy egy összetett helyzetben. És nekünk tényleg az a célunk, hogy minél több felületen próbáljuk elmagyarázni az embereknek, hogy ne vegyék készpénznek azt, amit az applikációk adnak, hanem bizony nézzék meg a bizonytalanságot, és értsék meg a helyzetet, tehát ne csak a kis piktogramokat nézzék, hanem lássák mögé azt, hogy mi okozza azt, hogy mondjuk befelhősödik az ég.
Megéri időt fektetni erre?
Szerintem megéri, én nagyon szeretem csinálni.
Merném azt mondani, hogy nem, vagy merném azt mondani, hogy nem, aztán a főnökeid mondják, hogy akkor innentől kezdve végén. Jó, ezt a részt fogjuk kivágni. Szóval...
Most azt hiszik, hogy azt válaszoltam, hogy nem. Igen.
Nem, akkor nem vágjuk ki. Mi a következő kérdés?
Jöhet a következő, igen. Az a kérdés, hogy létezik-e 100%-os pontosságú előrejelzés?
Nem.
És hogy...
Következő kérdés.
Hát ez egy kicsit összetettebb ennél, és hogy mi meteorológusok mindig szép időben nyaralunk-e vajon?
A Fémlab óta bekövettem Tomit Instagramon, hallaga Tomit.
És ő mindig szép időben nyaral.
Nem, és ja. Látom a sztoriait, hogy, hogy múltkor volt valami magas hegységben, és hogy nem vitt magával forró italt, meg ilyenek, és arra panaszkodott. Szóval a második rész az, hogy nem mindig szép időben nyaraltok. Szerintem az meg, hogy mennyire pontos, ez nekem veszőparipám általában a tudományos területeken, hogy mennyire egy probabilisztikus rendszer minden, és ezt hétköznapi emberként nem nagyon fogjuk fel. Tehát, hogy valószínűségek vannak, azok összeadódnak, tehát ezek nem lehetnek 100%-osak eleve.
Igen, örülök neki, hogy te ezt tudod. Nagyon sokan sajnos nem, és nem értik meg, hogy miért nem tűpontos az előrejelzés. Igazából az egésznek ugye az oka, hogy modellek készítik az előrejelzéseket. A modelleknek a kezdeti feltétele az mérésekből tevődik össze. Na most egyrészt a mérés nem pontos, hiszen a mérőműszer nem mér tökéletesen, illetve nem mindenhol található a Földön ugyanolyan sűrűségű mérőhálózat, tehát nem mindenhonnan kapunk felszíni méréseket, és így futnak le a modellek, és eleve a modellek egy nagyon-nagyon bonyolult parciális differenciálegyenletrendszert oldanak meg, szerencsére helyettünk, és azokban is rengeteg közelítést, elhanyagolást használunk. Tényleg a légkört próbáljuk leírni a matematika nyelvén, az nem a legegyszerűbb, illetve a légkörben zajló folyamatokat, és akkor ebből kifolyólag kapunk egy eredményt, ami nagyjából egy néhány kilométeres, vagy ilyen 10 kilométeres felbontású rácshálózatra kapjuk meg. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy egy háromdimenziós rácshálót képzünk a Földön, és akkor a rácspontokra készülnek el maguk az előrejelzések. És hát ebből kifolyólag például bőven előfordulhat, hogy egy globális modellnél, tehát ami a teljes Földre készíti el az előrejelzést, Budapest az egy és ugyanaz a rácspont, vagy nem csak Budapest, hanem Budapest is a tágabb térsége, tehát nem veszik figyelembe a helyi hatásokat ezek az előrejelző modellek.
Például a helyhatósági választásokat, ja nem, az csak a klímánál van. Viszont mennyit pontosodott az előrejelzés így az elmúlt, nem tudom, 30-40-50 évben?
pontosodott, tehát nagyjából azt szokás mondani, hogy úgy 10 évente egy napot, tehát ezt úgy kell érteni, hogy ami mondjuk régebben mondjuk amit a 4. napra előre tudtak jelezni, azt most már 5. napra tudjuk előre jelezni, tehát olyan szinten.
De természetesen... Hogy megvárjátok a 4. napot, és az 5. napon megmondjátok, hogy ilyen volt tegnap.
Kösz. Igen, ezt is sokszor megkapjuk, hogy a múltat se tudjuk megoldani.
Pedig az egyszerűbb. Illetve az se egyszerűbb, mert ugye kérdés, hogy hol veszel mintát, stb.
Hol vannak mérések? Pontosan. Ugye, főleg a halmazállapotváltásnál van nagyon nehéz dolgunk, mert ott csak az észlelés marad, szinte csak az észlelés marad nekünk. És nagyon fontos, ugye, hogy minél többen észleljenek például a metész rendszerben, hogy mi tudjuk, hogy hol milyen halmazállapotú csapadék esik, mert ha 0 fok környékén van a hőmérséklet, akkor szinte bármi is eshet.
Mondjuk ez elég fellengzős nálatok azt mondani, hogy halmazállapotváltozások, tehát konkrétan 2 halmazállapot van, amit néztek azért.
Nem.
Miért? Miket néztek?
Hát ugye egyrészt van az alap, igen, az eső meg a havazás, gondolom erre a kettőre igen. Gondoltál.
Szilárd vagy légy.
De nem, van még havas eső is, meg ónos eső is. És azért...
Ja, hogy ez külön halmazállapot, hogy igen. Havas eső.
Igen.
Ma is tanultam valamit.
Nem szoktál hallgatni időjárás jelentéseket.
De csak az ritkán szokott előfordulni, hogy vegyes halmazállapotú, vagy nem tudom, havas eső halmazállapotú csapadékén, de
hát
nyilván más a terminológia.
Hát holnap lehet havas eső egyébként.
Addigra jön ki ez az adás valószínűleg. Tehát addigra múlt lesz, úgyhogy meg tudjuk ítélni, hogy
ajaj.
Mennyire volt igazod.
Jó, és igen, nem mindig szép időben nyaralunk. Már volt, aki olyat is megkérdezett tőlem, hogy én el szoktam-e ázni. Igen, el szoktam időként ázni, tehát hogy ez...
Ilyenkor szoktál szentségelni?
Amikor elázok? Nem, mert általában tudom, hogy jön, közeledik felém, tehát én azért bújom a radart olyankor, hogyha már látok sötétedő felhőket.
Van olyan, hogy bosszankodsz, hogy rosszul jött ki az előrejelzés?
Persze.
Az adott helyre?
Persze. Ez elég, hát nem azt mondom, hogy gyakori, de hogyha ténylegesen véletlenül tévedünk, vagy akkora volt a bizonytalanság, és így rossz előrejelzés ment ki, akkor persze bosszankodom, és szomorú vagyok igazából, hogy nem jött össze, vagy nem sikerült úgy elmondani az embereknek, hogy megértsék. Egyébként olyan is van, hogy jól megy ki az előrejelzés, de az emberek nem értik meg, és utána hibáztatnak minket. Tehát ez szép szakma, igen.
Mit tartasz nagyobb szakmai kihívásnak, vagy nem is kihívásnak, mit élvezel jobban? Azt, amikor hátra lehet dőlni, vagy azt, amikor ez a halmazállapot változás környéki hőmérséklet és légnyomás viszonyok vannak, amikor nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz holnap?
Hát egyértelműen ezeket szeretem jobban, tehát amikor kicsit változékonyabb és gondolkodni kell.
Változékony ez a szó, igen.
De amikor sok napig van ez, akkor utána jól jön egy hátradőlősebb nap.
Végre egy meleg front és itt marad, vagy nem tudom, lehet, hogy hülyes.
Hát egy anticiklon, igen, mondjuk. Igen. Bár télen az se a legegyszerűbb, de... Uh-huh. Jó.
Na jó, nézzük
a következő. Jól van. Érdemes a 15-30 napos előrejelzéseket nézni, mekkora időtávra lehet korrekt, szakszerű előrejelzést készíteni?
Ma már én azt mondanám, hogy 5 napra korrekt, vagy legalábbis ma 5 napra, olyan, mint 10 évvel ezelőtt 4 napra.
Nagyon jó. Ma is tanultam el valamit.
Én meg szoktam nézni a 10 naposokat, és mindig azt nézem a kis ikonokban, hogy amikor azt látom, hogy mondjuk 8. napon van egy esőfelhő, és megörülök, hogy esőfelhő ikon, és megörülök, hogy végre megmenekülök az aszálytól odakint a birtokon. Egy nappal később látom, hogy az még mindig a 8. napon van, megint a 8. napon, és mire odaérünk, addigra nyilván csontszáraz minden a környékemen, és ilyenkor szoktam bosszankodni. Tehát ez alapján az intuitív megérzésem, hogy nem éri megnézni, de azért lehet, hogy trendeket talán
igen.
Fel lehet fedezni.
Igen. Valóban jól mondtad, nagyjából egy ilyen 5-7 napra lehet korrekt előrejelzést készíteni, de már ott is, ahogy a vége felé közeledünk, inkább a valószínűségi előrejelzéseket érdemes nézni. Persze ez egy általános dolog, amit most mondok, mindig vannak kivételek, mert van olyan, hogy a 2. nap sokkal bizonytalanabb, mint a 7. nap, de tényleg általános esetben ugye minél távolabb vagyunk a kiindulási állapottól, annál nagyobb a bizonytalanság, annál inkább megnő a bizonytalanság, tehát érdemes valószínűségi előrejelzéseket nézni. Mi egyébként ezt próbáljuk minden felületünkön hangsúlyozni és ezeket mutogatni, hogy az emberek megértsék egyébként, mit is jelent a valószínűségi előrejelzés. És akkor ezt követően pedig inkább esélyekről beszélni, és nem konkrét piktogramokat nézegetni egy adott pontra, hanem inkább a nagy térséget próbáljuk meghatározni, hogy mi lehet a döntő, hogy mondjuk tényleg frontok jönnek, és akkor változatosabb, változékonyabb idő lesz, vagy nyugodtabbra fordul az idő, tehát inkább ez is inkább az anomáliák a jellemzőbbek, amik azt írják le, hogy az átlagosnál szárazabb, nedvesebb, vagy hűvösebb, melegebb lesz az idő.
Olyan izgalmas lenne most leülni egy görög vagy marokkói kollégátokkal nyáron, hogy és milyen az időjárás előrejelzés, ez semmi, holnap is sütni fog a nap, nem fog esni a csapadék, és így ennyi.
Igen, amúgy van olyan ország, tehát nálunk szerintem eléggé, tehát nehéz dolgunk van, egyrészt a Kárpát-medence miatt is, mert nagyon gyakran van az, hogy jönnek a frontok, és itt behullámoznak, tehát hullámot vetnek, és akkor lelassulnak, nem úgy mennek át, mint ahogy mi várjuk, tehát ez egy nagyon gyakori, meg a mediterrán ciklonok is nagy változékonyságot tudnak hozni, de valamilyen szempontból egyébként például Angliában sokkal biztosabb, mert ott folyamatosan jönnek a ciklonok, és folyamatosan a legtöbb esetben esőt hoznak. Tehát, hogy
nehéz ott félre nyúlni.
Igen.
Viszont miért csináljátok akkor ezeket a hosszú távú, vagy miért publikáljátok a közfelé ezeket a hosszabb távú adatokat, hogyha tudjátok, hogy eleve rosszul csapódik le, vagy nem úgy csapódik le bennük, hogy akkor itt ennek az a lényeg, hogy nem tudom, 10% valószínűség, tehát ezt így kéne értelmezni.
Hát mi 15-30 napos előrejelzést nem adunk ki. Tehát
akkor azok kóklerek, vannak ilyen
nagyon sok
meteorológusok?
Oldal, igen. Ugye sok esetben ők is meteorológusok, csak sajnos a felhasználók ezt igénylik, és ők kiszolgálják a felhasználókat. És azért léteznek ilyen 30 napos előrejelzések.
Ilyen meteorológus összejöveteleken így kinézitek ezeket az embereket?
Én nem szoktam kinézni senkit.
Jó, ebbe például nem gondoltam be, de azok honnan jönnek? Vannak ilyen magán meteorológiai?
Igen.
De ők is végül is ugyanazokból az adatokból dolgoznak, mint ti, nem? Tehát
igen, ugyanazokból dolgoznak, csak tényleg a felhasználók sajnos ezt igénylik, hogy ők látni szeretnék, hogy milyen idő lesz 15-30 nap múlva, és emiatt elkészítik nekik ezeket. Vagy hát nem is elkészítik, hanem ezek az előrejelzések csak a modellből származnak, tehát annyi, hogy azt is megosztják velük, azt az időszakot is.
Van, amit nyilván a meteorológiai szolgálatnak a előrejelzései, de van, amit kifejezetten érdemes, vagy kifejezetten nem érdemes követni így ebből a szempontból, vagy erről nem nyilatkozhatsz?
Erről inkább most nem nyilatkoznék.
Nézzük a következő kérdést.
Jól van.
Adáson kívül megbeszéljük.
Hogy a következő, az igen, ezek után igazából sokan mondják, hogy ez a legjobb szakma, mert nincsenek következmények. Vajon igaz ez?
Igaz.
Kösz.
Bár ez nem igaz, mert mondjuk úgy emlékszem, jó pár évvel ezelőtt volt ez az augusztus 20-ai...
Igen, például.
Tömegszerencsétlenség. Ott nem tudom, hogy milyen következménye lett például az előrejelzés hiányosságának, vagy nem is tudom, hiányossági, vagy pontatlanság, vagy nyilván ti megadtátok, gondolom, a megfelelő pontosságú dolgokat, csak azt értelmezték félre esetleg.
Valóban, tehát a kommunikációban csúszott el ott a dolog, tehát az én kollégám, én akkor még nem dolgoztam itt, de az én kollégám kiadta, tehát hogy szólt, tehát hogy továbbította az információt, csak sajnos még nem volt annyira jól kiépítve ez a kommunikáció, mint most már amúgy nagyon jól ki van építve, és valahogy nem ment tovább, és nem kapták meg, és emiatt történt az egész.
De ez ennek hatására alakult úgy, hogy szorosabbra fűztétek ezt
valószínűleg
a
igen,
kommunikációs
igen,
láncot?
Igen, és igazából szinte, tehát úgymond meghurcolták szegényt, pedig ő nem tehetett semmiről. Mégis ugye, hát ki mást hibáztatnának, mint a meteorológust, mert hogy...
Hát mondjuk azt a döntéshozót, akinek az adatokat értelmeznie kéne tudni, és ez alapján lefújni mondjuk egy rendezvényt.
Igen. Nem tudom végül, mi lett a vége, de szerencsére nem lett probléma a kollégának, azóta is itt dolgozik.
De azért valljuk be, hétköznapi életben viszonylag kicsi kockázattal jár ez a munka, nem?
Hát attól függ, ugye, hogyha...
hogy milyen hibát... volt tegnap, nem 28.
Jó, igen. Most ha ilyenféle hibát vétünk...
Nem jár a prémium.
Tehát ami mondjuk a bizonytalanságból fakad, azért annak persze nem igazán van következménye, max tényleg mi érezzük magunkat rosszul, hogy nem jött össze. Viszont, hogyha azért vétünk hibát, mert hogy hiányosság van, tehát hogy valamit nem csináltunk meg, akkor annak lehet következménye, akár fegyelmit kaphatunk, vagy bizonyos esetekben szerintem akár ki is rúghatnak minket. Tehát azért ennek van következménye, lehet következménye. Csak nem mindegy, hogy az emberek ugye azon problematikáznak, hogy ők azt szeretnék, hogy annak legyen következménye, hogy az ő applikációkban megjelenő 5,2 mm helyett csak 1,3 eset, most annak nincs, igen.
Ez a baj, látod. Annak jobban örülnék, nem, de hogy... Jaj, jó, hát igen, ezek a részei a munkának, amiben az ember valószínűleg nem gondol bele, amikor egyszerű meteorológiai előrejelzés felhasználóként nézi a dolgokat.
Igen. Volt olyan telefonhívás egyébként, hogy emeldias telefonon, mert ugye minket lehet hívni 024-ben, emeldias számon, és volt, aki 10 percen keresztül ócsárolt, majd többször közölte, hogy én szégyelljem magam, hogy felveszem a fizetésemet. Tehát, hogy ilyenek is vannak.
Amit az MLD-es telefonszámból kapsz, ezt így mellékesen hozzátesz.
Persze, az összes pénz enyém lett nyilvánvaló.
Jaj, na jó van. De legalább megvan az üzleti modell, hogy miből lehet finanszírozni a...
Végül is, igen. Készen állsz?
A munkáját, igen. Hajrá.
Okay. Jó, hát most egy kicsit már kevésbé kifejtős, vagy inkább a meteorológia témájú kérdések jönnek, hogy mi a különbség a ciklon és az anticiklon között, milyen időt okozhatnak?
Fú, várjál, ez földrajz órán volt. Az egyik erre forog, a másik arra, de így. Ezen megfogtál, mert nem fogom tudni kifejteni.
De az, hogy milyen időt okoznak?
Nem szoktam rá figyelni, ja, amikor mondjátok. Látod?
Ajaj.
De megvan ez a... Tudod, ez az, ami így a háttérben megy, és elmondja az időjárás jelentő, most hülyeséget fogok mondani, hogy északról érkező anticiklon határozza meg a következő 3 nap időjárását, tehát havas eső várható, és akkor nekem csak annyi marad meg, hogy havas eső, és úgy megmaradnak a szakkifejezések.
Szerintem ezzel sokan vannak így egyébként. Hát a kettő között ugye alapvetően az a különbség, hogy a ciklon az egy alacsony nyomású légköri képződmény, az anticiklon pedig magas nyomású, éppen emiatt az anticiklon az általában nyugodtabb időjárást eredményez, ilyenkor egy leszálló légmozgást kell elképzelni, és itt a felszín közelében megnyugszik a légkör. Na most ez nyáron szép, tényleg verőfényes napsütést okoz és nagy melegeket, viszont télen ekkor van a köd, réteg felhőzet képződés, a trutyis idő, és a hideg légpárna is. Nem tudom, hogy ezt már hallottad egyébként. A
hideg légpárna, azt elbírom képzelni, hogy nem van egy
masszív hideg levegő. Az a Kárpát-medencén. Kárpát-medencén megül a réteg felhőzet, meg a köd. Aha. És igazából csak a hegycsúcsok lógnak ki.
Leegyszerűsítem, ha azt hallom, hogy anticiklon nyáron, örüljek télen, ne.
Hát attól függ, hogyha a forróságot szereted, meg a szárazságot, akkor örülhetsz neki nyáron.
Oké, nem szeretem mindig az anticiklont.
Mindig lehet örülni, mert most hiába mondjuk a felszín, tehát ugye a néhány száz méteres magasságban ott van ez a réteg felhőzet, viszont nagyon érdemes ilyenkor felmenni a hegycsúcsokra, mert kilóghatnak a felhőtenger fölé mehet a hegycsúcs, és gyönyörű a látvány. Tehát, hogy...
Debreceni és szegedi hallgatóinktól ezúton is elnézést kérünk.
Hát egy kicsit utazni kell.
Igen, én mondjuk szerencsés voltam Miskolcán, igen.
És a ciklon ezzel szemben ugye sokkal változatosabb. A ciklon esetében beszélhetünk frontokról. Minden ciklonnak van egy meleg frontja, a meleg front mögött pedig érkezik a hideg front, tehát ez a helyes sorrend igazából, hogy mivel a meleg levegő elindul északnak, a hidege pedig elindul délfelé, és akkor tehát kialakulnak a frontok. Ezek általában felhűsödést, illetve csapadékot okoznak, a meleg front az kicsit nyugisabb, ott nyaranta is általában kevesebb a labilitás, tehát kevesebb zivatar tud kialakulni, a hideg frontok viszont általában hideg frontok szokták okozni a hevesebb zivatarokat a nyári időszakban.
Uh-huh. Hát most már ezt is tudjuk. Remélem nem erre épül a következő kérdés, mert nem biztos, hogy leülepedett készségszinten.
Nem erre épül. A következők azok, vagy néhány olyan lesz, ami igazából arról szól, hogy összemossák az emberek ezeket a szavakat.
Azt hiszem, erről a legjobb példa vagyok.
Szóval van egy különbség a zápor és a zivatar között?
Van. Az egyik az csak eső, a másik meg villámlás is. Vagy valami így fordítom le magamban.
Igen.
A zivatar az, ami villámlással is jár.
Igen. Ugye a zápor esetén ilyen gomolyos felhőzetből hulló csapadékról beszélünk, és a zápor eső intenzitású is egyébként elég változatos lehet, a gyengétől egészen a felhőszakadásig terjed, és akkor beszélünk zivatarról, amikor dörgés és villámlás van, de nem feltétlen kell, hogy legyen csapadék. Tehát a zivatar az önmagában csak a dörgés és a villámlás. És ezért ugye mi ezért használjuk azt, hogy zápor zivatar, mert a legtöbb esetben a zivatarok azok intenzív, igen, az intenzív záporokhoz köthetők, de nem minden esetben. Tehát az csak tényleg a villámtevékenység.
Ebben soha nem gondoltam bele. Mindig az volt bennem, hogy zápor zivatar, ez a vagy zápor, vagy zivatar, meglátjuk, mi jön, és valami ilyesmi lesz, de akkor ez nem erről szól, hogy bizonytalanak vagytok, hanem hogy együtt jár a kettő.
Igen.
Pedig a zivatarban nekem annyira benne van, hogy esik.
Nem, hát hogy mert igen, mert hogy a záporban.
De akkor ezek szerint, ha csak nagyon-nagyon be van borulva, fekete minden, dörög, villámlik, akkor zivatar akkor is, hogyha egy csepp csapadék sem hullik.
Ha még nem igen.
Jó, ezzel most már tudok menőzni.
És ez egy ilyen plusz kérdés, hogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy szokták azt mondani, hogy kezdj el számolni, amikor meglátod a villámlást, akkor kezdj el számolni.
Igen, hogy hány kilométerre van tőlünk, mert hogy a...
Igen. Hogy tudod-e a váltószámot?
Ezt most ki kéne számolnom. Hirtelen nem tudom, hogy mennyi a hangterjedési sebessége levegőben.
340 körül van nagyjából.
Ne várt, hogy számoljak, de...
Hát annyival kell megszorozni a másodpercek számát. Igazából 340-nal. És akkor megkapjuk méterben, hogy milyen messze volt.
Ja, igen.
Na, megy ez neked.
Jó.
Bocsánat.
Valami közöm volt fizikához régen.
Rég volt, mi? Már nekem is amúgy. Jó, következő.
A múltkor voltam egy suliban, itt nagyon nem messze, és valamit számolni kellett, egy előadást tartottam, és ilyen ékegyszerű számok voltak, hogy 11-szer 7, vagy valami ilyesmi, és így álltam a tábla előtt, hogy te jó ég, hogy be fogok égni, hogyha nem ennyire egyszerű volt, de mondom, hogy beégek, hogyha nem tudom ezt fejben elvégezni, ezt a szorzást, és ez annyira leblokkolt, hogy nem tudtam elvégezni, és ott rögtek, úgyhogy megértem a tanárok helyzetét, hogy néha
célkeresztben
érzik magukat.
Igen, a stressz az sajnos ilyen. Jó, akkor van egy különbség a radar és a műhold között?
Ez trükkös kérdés. Azért, mert egyrészt azt mondanám, hogy nyilván, tehát a radar az a Földön van, és mikrohullámok segítségével térképezi fel a környezetet. A műhold viszont a világűrben van, és onnan csinálja lényegét, de nem feltétlenül mikrohullámot, tehát hogy az sokkal több mindent képes távérzékelni, mint egy radar.
Több minden, de hogy amikor te, tehát egy időjárási szempontból gondolom, hogy amikor ránézel egy radarképre, vagy egy műholdképre, akkor mi a különbség a kettő között?
Hát, hogy más helyről gyűjti az adatokat.
De mit lát rajtuk? A radar az mit mutat?
Felhőzetet?
Nem, az a műhold.
A radar nem mutat felhőzetet?
Nem.
Hát akkor csapadékot.
Igen, csapadékintenzitást. Ezt sokan összekeverik egyébként.
A radar nem képes... De miért? Azért, mert annyira aprók a cseppek a felhőben, hogy...
Hát nekünk ugye azért van radar, hogy az a csapadékintenzitásra nyújtson információt. Egyébként amúgy ugye valóban ugye kibocsátja ezeket az elektromágneses hullámokat, és ezek szóródnak a hidrometeorokon, amik egyrészt a csapadékelemek, másrészt a felhőelemek, tehát valamilyen szinten persze észlelheti, alapvetően a csapadék miatt, a csapadékintenzitás miatt használjuk a radarokat.
Jó, ma is tanultam valamit. Ez már a sokadik dolog, amire ezt mondom, de...
A műhold pedig ugye a felhőzetről, alapvetően a fel, nem csak arról, de alapvetően a felhőzetről nyújt információt.
Tanulság, ha csak zivatar van, akkor kapcsoljátok ki a radart, mert ők fölöslegesen mennek.
Na várjál, most így szóba került a zivatar. A radaron látni a zivatart szerinted?
Hát a zivatart nem, a záport, nem. Igen. Azért mondom.
Nagyon jó. Mert amúgy ezt is sokan összetévesztik, hogy ugye, hogyha nagyon intenzíven esik, akkor azt hiszik, hogy ó, abban van villám, pedig nem feltétlen van, tehát ahhoz ugye külön van egy villámlokalizációs rendszerünk, tehát hogy...
És ez műhold alapú?
Nem, az nem műhold alapú.
A radar az mekkora területet képez, vagy hogy kell elképzelni ezt a radarhálózatot? Hány van belőle mondjuk?
Magyarországon 5 van jelenleg, és ezt tudja, tehát az ország különböző pontjain van elhelyezve, és akkor ez képes így nagyjából tényleg így a teljes magyarországi területet
lefedni. És ezek 0-24-ben vannak, vagy hogyha 0-24-ben mennek, vagy...
Igen.
Akkor is, ha vakító napsütés
van. Akkor is, ha nincs semmi, igen.
Hát, energiapazarló, de oké. Okay.
Végül is, de bármikor jöhet bármi, uh-huh. Sajnos.
Jó, oké. Okay. Lépjünk tovább.
Aztán van egy különbség a riasztás és a figyelmeztetés között? Itt most kifejezetten a veszélyjelzésben szereplő riasztásra és figyelmeztetésre gondolok.
Nagyon várom azt a kérdést, ahol az lesz a beugrató, hogy tulajdonképpen ez egy és ugyanaz a fogalom, és most elkezdem itt a szemantikáját értelmezni a dolgoknak, és hát lehet, hogy különböző fokozatok vannak, hogy a figyelmeztetés, vagy a riasztás az, amikor már konkrétan valami cselekvést kell majd végrehajtani annak következtében, a figyelmeztetés meg csak egy felkészítő fokozat, nem tudom.
Hát végül is csak egy felkészítő fokozat, úgymond. Ugye az a különbség a kettő között, hogy a figyelmeztető előrejelzést, tehát mi ezeket csak tehát veszélyjelzési szempontból adjuk ki mind a kettőt. A figyelmeztető előrejelzés az 24 órára vonatkozik, tehát egy adott napra, és megye szinten történik a színezés. Nem tudom, hogy láttál-e már olyan térképeket, amikor így a fél ország mondjuk sárga volt. Uh-huh. Na, tehát azt nevezzük figyelmeztető előrejelzésnek. Annyi, hogy mindenképpen érdemes elolvasni az alatta lévő szöveget is, mert készül hozzá szöveges előrejelzés is, hiszen abból tudjuk meg, hogy a napnak melyik szakába várjuk. Hogyha nem egy tartós dologról van szó, tehát nem egy tartós sűrű ködről van szó, vagy tartós csapadékról, akkor érdemes megnézni, vagy hát jó, abban az esetben is érdemes, de tényleg, ha mondjuk zivatarokat várunk, akkor érdemes elolvasni, hogy mikor várjuk az zivatart, mert lehet, hogy már ugye a figyelmeztetés az, mivel egész napra szól, ezért az már kint van reggeltől kezdve, de lehet, hogy mi csak este várjuk. Tehát ezt mindenképpen érdemes elolvasni. A riasztás az meg ehhez képest az egy rövidebb időtávra vonatkozik, jobban mondva általában egy ilyen 30 perces, 3 órás időelőnnyel adják ki a veszélyező kollégák, és úgy, hogy járási szintre, tehát ott már nem megye szinten, hanem járás szinten történik a színezés. És egyébként ugye 3 fokozatunk van, mind a kettőn belül, a sárga, a narancssárga és a piros.
Ezt viszont nem régóta használjátok, ugye? Vagy nekem úgy rémlik, mintha ez ilyen viszonylag új keletű...
Annyira nem új.
Jó.
Nem tudom, hogy mikor volt a váltás, de annyira nem új, tehát már több éve biztosan ez így működik.
Persze, hogy több éve, de hogy nem az 50-es évek óta
az 50-es évek óta, igen. Igen.
Jó, hát erre is odafigyelünk ezentúl.
Igen, meg ami fontos, hogy sokszor azt is megkapjuk, hogy mi riogatunk. Tehát, hogy ugye az, hogy kint van egy riasztás, egy adott járásra, az nem feltétlen jelenti azt, hogy biztosan be fog következni. Főleg azt nem jelenti, hogy a járás minden településének, a minden utcájában be fog következni az adott időjárás jelenség, hanem adottak a feltételek ahhoz, hogy bekövetkezzen, és lehet, hogy a mellette lévő járásba bekövetkezik. Tehát, hogy azért itt egy kicsi ráhagyással történik.
Igen, ez több adásban is előfordult, már járványügy kapcsán is, földrengés előrejelzések kapcsán is, ami kvázi lehetetlen, tehát így jobb helyzetben vagytok, hogy mondjuk egy téves riasztás, vagy egy téves figyelmeztetés milyen következményekkel járhat, illetve hogyha sikerül megelőzni egy problémát, nem történt semmi, akkor lényegében annyira nem értékelik a munkátokat, holott annak megfelelően lehetett elkerülni komoly problémákat. Igen. Nem történt itt semmi baj. Na mindegy.
Jó. Aztán van egy különbség a tornádó, a hurrikán és a tájfun között, és melyik lehet nálunk?
Van különbség közöttük. Az a baj, hogy így beugranak régi földrajz órás emlékek, de ugyanígy összemosva, hogy az egyik Dél-Kelet-Ázsiában van, a másik, nem tudom.
Mármint mi?
A tájfun. Azt oda kötöm.
Az igen, az a csendes óceánon. Uh-huh.
tornádó lehet nálunk. Várjál, az egyik, várjál, valami olyasmi az elkülönítése jól rémlik, hogy az egyik az az vízfelületek fölött kezd kialakulni, a másik meg szárazföld felett, és hogy ebből adódnak a... De várjál, mert a hurrikán az, ami... A hurrikán az nem csak az, hogy egy bizonyos sebesség fölötti szél és pont.
De valamilyen szinten igen. Tehát akkor nevezik el hurrikánnak, amikor meghaladja azt hiszem a 120 km/h körüli szélsebességet.
Akkor hurrikán lehet nálunk is. Úgy tippelem. Bontsuk szét ezt a kérdést. Nézzük meg, hogy hurrikán lehet-e nálunk. Szerintem igen, te erre mit mondasz?
Először is azzal kezdeném, hogy amúgy kicsit ez becsapós kérdés volt, mert a hurrikán meg a tájfun egyébként ugyanaz, csak a...
Végre megérkeztünk.
Csak az Atlanti óceánon nevezik hurrikánnak, a csendes óceánon pedig tájfunnak, de ezek trópusi ciklonok.
De hogy semmi különbség nincs a kettő között?
Nincs a kettő
fizikájában.
Között. Nincs, nincs.
Oké. Okay.
Szóval igen, megjött a beugrotós, és... Mi volt, hogy szerinted lehetnek Magyarországon hurrikánok? Amúgy olyan szinten valóban lehetnek, mert értel minket hurrikán, hogy ugye ezek az óceán felett alakulnak ki, és általában úgy képződnek, hogy ha az Atlanti óceánt nézzük, hogy Afrikának a nyugati partvidékén alakulnak ki, szépen elmennek egészen Amerikáig, és ott Amerika partjain elindulnak északnak, és visszavándorolhatnak ide Európába.
Tehát lényegében az oldalszelét kapjuk el.
Igen, annyi a különbség, hogy azért miközben vándorol itt Európa felé, a közben mivel nem kap elég, tehát az alatta lévő víz az már nem elég meleg, ezért nem kap elég tápanyagot úgymond, hiszen az éltetője az a meleg óceán felszín, uh-huh. meg a páradús levegő, és ezért egyre inkább átalakul mérsékelt övi ciklonná, tehát már nem hurrikánként ér el minket, hanem átalakulva. De... Volt már, hogy igen. Tehát egy volt hurrikán, elért már, tehát volt már olyan példa, hogy elérte hazánkat.
Oké, akkor marad a tornádó.
Igen.
Ami szárazföld fölött alakul ki.
Igen, ugye ezek sokkal kisebbek a tornádók, meg ez egy, ebben az esetben egy örvénylő légoszlopról van szó, és a legtöbb esetben szupercellákhoz köthető, és úgy néz ki, ugye, hogy alá nyúlik igazából a felhőből, szépen lenyúlik, és minden esetben eléri a felszínt, tehát akkor beszélünk tornádóról, hogyha ez a örvénylő légoszlop eléri a felszínt, ha nem éri el, akkor tuba vagy felhőtölcsérként szokták emlegetni, és ugye a tornádó hát hatalmas pusztításokat csinálhat. Mondjuk a hurrikán is, csak más jellegű.
Azt jól érzékenem, hogy egyre több tornádó van mondjuk Magyarországon, vagy csak jobban elérnek a hírek, vagy ez annak a következménye, hogy szélsőségesebbé vált az időjárás, vagy ebben tudsz nekem segíteni?
Hát nem tudjuk a választ, igen, mert hogy jobban elérnek a hírek. Tényleg most már mindenki előveszi a telefonját, lefotózza, és régebben ez nem így volt. Tehát, hogy nem tudjuk ugye, hogy valójában 30-40 évvel ezelőtt a kietlenebb részeken nem láttak-e az emberek tornádókat a nyári időszakban.
30-40 éve nem jutott el hozzátok?
Szerintem nem. Hát nem fotózták le.
Nem volt
annyi észlelő.
Nem volt az mondjuk 30-40 éve, hogy több észlelő pont volt az országban.
De vannak észlelők, de a tornádó az annyira pici, és nem is látható minden szögből. Tehát ez egy annyira lokális jelenség, hogy nagyon nehéz megpillantani.
Hát Kansasbe kell menni hozzá.
Igen.
Jól van, nézzük a következőt.
Igen, azt mondod, jó. A bárány felhő gomoly felhő-e?
Féltem, hogy ez a kérdés előjön. A felhő típusokra emlékszem, hogy...
Hogy szeretted.
Igazság szerint igen. Sőt, most bevallom, hogy egyetemen volt egy fél év ilyen bevezetés a meteorológiába, vagy valami ilyesmi, ezt nem mertem eddig bedobni, mert fogalmam sincs, hogy mentem át belőle. És hogy ott emlékszem, hogy nagyon hosszan voltak részletezve az egyes felhőtípusok. Hogy a bárányfelhő gomoly felhője, én azt mondom, hogy ez ilyen szinoníma. Cumulus.
Cumulus, igen, az a gomoly felhő, nagyon jó vagy.
Akkor ezek szerint a bárányfelhő nem cumulus?
Bizonyos szinten az, mert cirrocumulusnak nevezik egyébként. Az,
igen. Rémlik.
Rémlik? Igen. ez ugye a magas szinteken jelenik meg, és sokszor az emberek a sima gomoly felhőt nevezik bárányfelhőnek, pedig ez nem igaz. Ugye a bárányfelhő az tényleg a magasabb szinteken, a légkör magasabb szintjén jelenik meg, és valóban gomolyos szerkezetű, hiszen a nevében is benne van, hogy a kumulusz, tehát hogy gomolyos, de tényleg magasan vannak, és ilyen szabályszerűen helyezkednek el, míg a gomoly felhők egyébként nem szabályszerűen helyezkednek el, és teljesen más időjáráshoz kötődnek.
Hmm. Mihez kötődik melyik?
Hát a sima gomoly felhők azok elsősorban a nyári időszakban gyakoriak, amikor a napsugara által elkezd felmelegedni a felszín, és kialakul egy légbuborék, ami egyre inkább elkezd majd hűlni, és amikor eléri az úgynevezett kondenzációs szintet, tehát megkezdődik ugye a kondenzáció, akkor megkezdődik a felhőképződés is, és a gomolyok általában valamennyire ezáltal labilis időjárást jeleznek előre, és belőlük hullhat is csapadék, tehát ugye a gomolyos felhőzetből alakulnak ki a záporok, amit már beszéltünk is, sőt, ugye ha a gomolyok nagyon-nagyon fejlődnek, tehát hogy nagyra nőnek, akkor zivatarok is lehetnek belőlük. Ezzel szemben a bárányfelhő az nem a csapadékot, még árnyékot se ad. Tehát ez...
Hát, mint egy tipikus bárány.
Igen, egy birka.
Be lehet, hogy ha aláfekszik az ember, akkor kap egy kis árnyékot. Jó, erről megjegyezzük.
Jó, ez, a következő az egy választós kérdés lesz. Ismét felhőzet. Milyen felhő nincs? Fátyol felhő, párna felhő, paplan felhő, vagy lepel felhő?
A párnánál majdnem rávágtam, hogy hát párna felhő nincsen, de aztán mondtad a paplant, és ott elbizonytalanodtam. Azt hallottam, hogy felhő paplan, de én erre úgy gondoltam, hogy ez az egy metafora, hogy sok a felhő, és itt szunnyadunk alatta. Mik voltak?
Fátyol, párna.
Fátyol van.
Paplan és lepel.
Lepel felhőzet? Ez nekem így rémlik. Úgyhogy a paplan és a párna között vacilálok, de mind a kettő ilyen csábító. Nem az, hogy most szívesebben aludnék otthon. Szerintem párna nincs.
Paplan.
Paplan nincs.
Paplan nincs, igen.
Jó.
A párna okay, hát is a... Hát igen, ez a...
Köszönöm szépen.
Azt gondoltam, hogy a fájtlet az direkt tettem be, hogy...
Hogy még én is ki tudjak zárni
valami. Hát igen, mert sok felhő nem használunk, vagy sok felhőnevet nem használunk. Leggyakrabban ugye a fátyol felhő, a gomoly felhő, meg a réteg felhő, tehát ez a három, amit használunk. Szegény többi felhőzet meg.
De ezek ritkábbak is, vagy egyszerűen csak nem kötődik hozzájuk olyan esemény, ami érdemes lenne említésre?
Hát vagy nem kötődik hozzájuk, vagy valamiért nem, tehát nem kezdték el nevén nevezni anno, és most se. De meg hát nem tudom, hogy az emberekhez mennyire, tehát emberek mennyire értékelnék, ha ilyen szavakkal dobálóznánk, hogy párna felhő, meg
hát figyelj, a záporzivatarhoz képest ez már nem egy nagy plusz lépés szerintem. Viszont nagyon szoktak tetszeni azok a posztok mindenfelé. Nem tudom, hogy nálatok láttam-e ilyeneket, ahol nagyon különleges kinézetű felhők vannak, és vannak hozzá magyarázatok. Tehát azokkal mindig úgy vagyok, hogyha látom, hogy ilyen fura szabályosan szaggatott felhők vannak, és ott van a leírás. Lehet, hogy hülyeséget mondok, hogy egy hegy fölött áramlik valamerre a levegő, és annak következtében alakul ez ki. Ez tök érdekes szokott lenni. De nyilván elolvasom, aztán másnapra elfelejtem.
Hát sok mindennel vagyunk így. Szóval meg én megértem. És az utolsó kérdés, eljutottunk az utolsó kérdésig, hogy...
Ez a 13 plusz egyedik, vagy ez a 13?
Ez a 13.
Júj, igen.
Hogy milyen névnap van ma, nem tudod-e? Milyen nap, névnap? Nem Anna. Segítek, tehát, hogy nem Anna.
Igen, milyen zavarba próbálnál itt hozni, hogy nem azzal kezdtem, hogy boldog névnapot. Ma milyen nap van? November 25 Katalin.
Igen. Ismered-e a népi jóslást?
Várjál, Katalinnál van az, hogyha Katalin kopog, karácsony locsog, vagy igen, fordítva.
Igen. Na, nagyon jó, vagy igen. Vagy fordítva, igen.
De fordítva is működik?
Fordítva is igaz, ez... igen.
Hát a kopog az az, hogy fagy van, és ma,
igen, hát ma volt. Ma volt, és igen, de épp ezt beszélgettük, hogy kicsit most így necces, hogy Katalin mit is hozott, mert erős éjszakai fagy volt, nappal viszont mindenütt átváltott pozitívba, tehát most így kétértelmű lehet, hogy hát vajon mit hoz.
Részben a bizonytalanság faktort növeli, másrészt azt, hogy 30 napra előre jelezni, csak az emberek igényének kielégítése véget. teszi az ember.
Igen, és akkor így elérkeztünk a bónusz kérdéshez, hogy fehér lesz az idei karácsony.
Hát erre térjünk vissza szerintem december 26-án. Van rá tipp, tehát hogy valamilyen bizonyossággal azért meg tudjátok
mondani? Persze, Katalin alapján szoktunk.
Meg... Ja, Katalin alapján. Meg piros az égai.
Nem, ilyenkor még nem lehet tudni.
Azokból a trendekből kiindulva, hogy az elmúlt években szerintem egyszer se volt, azért lehet rá mérget venni valamennyire?
Nem, tehát tényleg teljesen bizonytalan még, nagyon messze van. Annyi, hogy majd egyre inkább megjelennek anomália térképek, amik utalhatnak rá, de hát azokat csak szabad véresen komolyan venni.
Hát jó, akkor nem veszük véresen komolyan, mert a vörös karácsony az még rosszabb lenne. Hát köszönöm szépen, hogy felkészültél ezekből a kérdésekből, mert én nem készültem a válaszokra.
Én köszönöm.
Nektek pedig köszönöm a figyelmeteket, a Patreon támogatóknak pedig külön is köszönöm a hozzájárulást a működési költségekhez, patreon.com/szertár. És ha már a szokásos hálarebegés szakaszhoz értünk, köszönet az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a felvétel helyszínéért, Simon Gergőnek pedig a szervezésben nyújtott segítségért. Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Szertár podcastre a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, vagy abban az alkalmazásban, amiben egyébként is fogyasztjátok a podcasteket. Ja, meg követhetitek a Szertárt YouTube-on és Instagramon is, illetve engem Twitteren, rblc81 néven vagyok fenn. Ez utóbbin szoktam posztolgatni fájdalmas poénokon túl az adásokkal kapcsolatos update-eket is. Azt láthattátok, hogy az elmúlt hetekben volt egy kis egészségügyi gebasz, de most már minden oké, úgyhogy jövő héten jön az új adás. A kis kiesés alatt 3 anyagot is elkezdtem előkészíteni, úgyhogy csak félig lazsáltam az ágyban. Na jó, legyen szép hetetek, sziasztok!